igyekszem valahogy csatlakozni a nem olyan régen hallott előadásokhoz. Ugye Plé Csaba tartott itt egy remek előadást, aminek a anyagát én is elolvastam, és most valamilyen más szempontból szeretnék a nyelv evolúciójához közelebb kerülni és arról beszélni. Nyilván nagyon sokféle biológiai szakág foglalkozik a nyelv keletkezésével, azzal, hogy egyáltalán hogyan működik a nyelv, és nagyon biokémiától kezdve genetikáig, élettanig, neurobiológiáig mindenki talál magának kutatni valót ezen a területen. Amitől én fogok beszélni, az, hogy a humánetológiai szempontból mit, hogyan látjuk a nyelv keletkezését, a nyelv evolúcióját, mert ez nem tartalmaz konkrét agyterületeket és biokémiát, de én azt hiszem, hogy ezért érdekes ezt is szemügyre venni, úgyhogy erről fog az előadás szólni. Hát mindjárt az állati kommunikációval kezdjük. Láttam különböző kommunikációs aktusokat, és azt, azzal kell kezdjem, hogy ez egy szerencsétlen elnevezés, az, hogy állati kommunikáció, ennek semmi köze a nyelvhez. Állatoknak nincs nyelve. Az állati kommunikáció az jeleket tartalmaz. Jeleket adnak egymásnak arról, hogy félnek, arról, hogy agresszívek, arról, hogy megalázkodnak az agresszív partner előtt, veszélyforrásról. Tehát a legkülönbözőbb ilyen az állat életében fontos eseményeket jelzi az állat is arra képes, és ezeket a jeleket értelmesen használják, és tudjuk azt, hogy mindegyik jel az valamilyen genetikai háttérrel rendelkezik. Tehát nem tanulják a jeleket, van egy-két madár, ahol a madár énekeket tanulják, de a madaraknál is nagyon sok madár van, amelyik genetikai alapon énekli az énekeit. Tehát az állatoknál a jelek fixek, genetikai alapon bírnak, és semmi köze a gondolat közléshez, a nyelvi kommunikációhoz. Ez egy szerencsétlen elnevezés volt. Még a méheknél is, ugye a méhekről lehet tudni, hogy egy 3 kilométeres körben tudják a kaptárba jelezni azt, hogy merre van valamilyen dús mézforrást vagy virágporforrást szolgáltató növényterület, és ez egy jellegzetes tánccal közlik egymással. Ezért Nobel-díjat is kapott 73-ban a Carl von Frisch, aki ezzel évtizedekig foglalkozott, és sokan azt gondolták, hogy na, ez aztán egy állati nyelvben, hiszen de nagyon pontosan tudnak egy helyet és távolságot a méhek megadni. De az az igazság, hogy ez se nyelv. Hogyha egy maguk elé képzelnek egy ilyen égtájakat mutató kört, akkor ugye azon a 4 jégtáj közé még 2-t beteszünk, összesen 16 lehetséges jégtáj van, ennyit tud egy méh kommunikálni. Tehát fix az, hogy hány félét. És a 3 kilométeren belül 50 méterkénti távolságokat. Ha ezeket mind összeadják, akkor ez nem túl sok. Tehát ez nem rugalmas, nem valamiféle magyarázat arról, hogy hova menj és mit találsz, hanem 16 irány és 50 méterenként egy távolság. Ráadásul a távolságot ugye azt ugye mi méterben mérjük, de a méheknél a megtett út nehézségével, a megtett úthoz szükséges energia ráfordítással mérik. Ezt onnan lehet tudni, hogy de akik méheket tanulmányozták, hogyha a méh szárnyából egy picit egy körömólóval levágnak, akkor semmi baja nem lesz, csak lassabban tud repülni. És akkor, ha visszaér a kaptárba, és talált valami jó lelőhelyet, akkor messzebb küldi a többieket. Mert az ő számára ugye nagyobb energiát igényelt a rövidebb szárnyal való repülés. Tehát ez egy nagyon mechanikus dolog, és itt is csak arról van szó, hogy vannak fix jelek, ezeket tudják adni, és a többiek ezeket értelmezik. Hogy azért ne legyen ilyen egyszerű, és senki nem nyugodjon meg abba, hogy most akkor ezt az állati kommunikációt ezzel elintézzük. Van egy híres kísérlet méhekkel, amit többször megismételtek, mert nem vitték el, amikor először közölték. Ez a kísérlet úgy nézett ki, hogy vettek egy kaptárat, és egy kilométerre tőle volt egy tó. És a tó partjára kikötöttek egy csónakot, a csónakba tettek egy távmézet. És szerkesztettek egy ilyen pici robotméhet. Ma már olyan pici robotot simán lehet csinálni, és az a robotméhez tudott táncolni, tudta ezeket a köröket, megfelelően rezgeti a potrohát, és tudja jelezni azt, hogy hol van a táplálék lelőhely. Ezt mindjárt is lehet próbálni, ugye egy kilométerre van a tóparton a csónak, a robot méhkel azt a információt közlik a kaptárral, hogy ott található a méh. És ez nagyon jól működik, méhek egy darabig járnak a robot után, aztán szépen mennek ki a kaptárból, és egyenesen oda a csónakhoz, és ott megtalálják a mézet, és hordják. Nagyszerű, működik a robot, a méhek megértik, sokféle kísérletben ezt kipróbálták. És akkor jött a döntő kísérlet, a tó közepére vitték a csónakot a tányér mézzel. És a robot azt kommunikálta a kaptárba, hogy ott van a tó közepén a méz. Mit gondolnak, mit csináltak a méhek?
Nem
mentek
utána.
Hát ez a, maga az első, aki ezt kitalálta, mindig megkérdezem, és sohasem szokták kitalálni, mert senki nem gondol arra, hogy a méhek megértik, hogy ez az információ helytelen. Mert ugye egy tó közepén nem lehet virág, tehát nem érdemes elindulni. Azt várta mindenki, hogy elindulnak, és amikor meglátják, hogy a tó fele be kell menni a víz fölé, ott akkor fordulnak vissza. Az lett volna etológusok szerint a normális dolog, de a méh az ő 1 mg-os agyával képes végig gondolni azt, hogy hova küldi a robot, és hogy az nem lehet, mert oda nem érdemes menni, és el se indul. Ezt mikor megjelent ezelőtt 20 évvel az első közlemény, akkor senki nem hitt el, aki ezzel méhekkel foglalkozik, úgyhogy négyszer megismételték és leküzdölték, hogy tényleg, ha méheknek ilyen rossz információt közölnek, akkor nem indul el. Ez azt jelenti a méh szempontunkból, hogy ugyan ez a méhtánc nem egy nyelv, de egy értelmezhető dolog. Tehát az állati jeleket az állati agy képes valamilyen módon értelmezni és a megfelelő kontextusba helyezni. Most ha az emberhez fordulunk, ugye az ember is az állatvilág tagja, nyilvánvaló, hogy az ember is kell, hogy legyenek jelei, kell, hogy tudjon olyan módon kommunikálni, mint az állatok. És tényleg vannak ilyen jelek. Szorgos mérések szerint az ember az arcával körülbelül 150-200 különböző üzenetet tud kommunikálni, ami egy nagyságrenddel több, mint amennyit az állatokkal összes testrészükkel. Egy állati kommunikációban 10-15 jel a maximum. Az ember csak az arcával 150-200 üzenetet van. Hát ezek között a legkülönbözőbb dolgok vannak, például ott a szélén látják azokat a homlok ráncoló embereket. Minden kiderült, hogy minden kultúrában van egy olyan jel, amit önkéntelenül adunk, akkor, ha ismerőssel találkozunk. Akkor az ember homlok ráncai egy pillanatra, egy tized másodpercre összerándulnak, és erről vesszük észre, hogy az illető ránk ismerte. Ugye néha előfordul az ember, hogy megy az utcán, és jön szembe valaki, Jézus Mária, ne ismerjen meg, hát ha el tudok slisszolni mellette, de ha ez a felismerő szemöldök ránkással néz rám, akkor megismert, akkor már muszáj megállni. Na, szóval ez valami fontos célokat szolgálhatott ős időkben, mert ennek egy genetikai alapja van. Nagyon nehéz elnyomni, tehát úgy elmenni, hogy látom, de én kapufát vágok, hogy nehogy a homlokon megmozduljon, nehogy ő is rájöjjön, hogy én felismertem, hát ha sikerült, azt nagyon nehéz megcsinálni. Meg lehet, de akkor az embernek koncentrálni kell arra. Az embernél nagyon fontos a tekintet. Ugye itt látják ezen a álmélkodó páteren azt a széles fehér sávot, ami a szembogás körül van. Ez teszi lehetővé, hogy az ember a tekintetével is tudjon kommunikálni. Egy állatnál, egy csimpánznál, vagy egy farkasnál, akik nagyon értelmes állatok, nem lehet látni, hogy hova néznek. Tehát a tekintetük nem szolgál arra, hogy információt adjanak, és ennek nagyon jól értelmezhető oka van. Ha egy csimpánz mondjuk ott ülnek, 5-6-an ejtőznek, és az egyik észrevesz valami bekapható dolgot, ha többiek látnák, hogy hova a pillant, ők is oda néznének, és lehet, hogy előbb ugranának oda, és akkor kárba veszne a dolog. Tehát a csimpánznál kifejezetten hátrányos lenne, ha a tekintetét kommunikációs célra használná. Ezért ők nem is értik, amikor az ember a szemével akar nekik valamit mutatni, ezt nagyon nehezen, sok száz próba után is, és egy-két zseniális csimpánz érti csak meg. Mert józan csimpánz ésszel, ugye nem tekintet, ez nem jelent mutatást. Egy kivétel van a kutyák, a kutyáknál is megjelent ez a fehér dolog, még nem ilyen széles a sáv, mint az embernél, de már a legtöbb fajtánál lehet látni, hogy a szembogáron vannak fehér részek, és a kutyák tekintetét már lehet követni. És ők tudják, hogy a tekintettel lehet mutatni. Tehát az én kutyáim, akiknek szabad kunyerálni az asztalnál, azok odaülnek, és a tekintetükkel mutatják, hogy onnan csúrogat a finom szag, és azzal szeretnének közelebbi kapcsolatba kerülni. És nagyon könnyű őket megtanítani arra, hogy az ember a pillantásával, a tekintetével mutasson valamit. Tehát ugye összekapcsolódik egy anatómiai jegy, meg a funkciója az, hogy kommunikációs célra, mutatásra használjuk. Ez az ember specialitása, de a kutya, amelyik ugye sok szempontból hasonlít bizonyos ember tulajdonságokat szedett magára, ott is megjelent. Hát itt látják a csimpánz szemét, egy fóka szemét, egy gorilla. Nem lehet látni, hogy merre néznek az embernél, pedig mindenhol ez a fehér szem csík, ez arra szolgál, hogy ezt a kommunikációt elvégezzük. Ugye itt nagyon fontos az, hogy van egy anatómiai jegy, ugye ez egy öröklött dolog, mindenkinek ilyen a szeme, és van az agy, amelyik tudja, hogy ezt erre célra lehet használni. Tehát ezt nem kell tanítani a helyeknek, hogy na, most mutasd a szemeddel, és akkor majd jegyezd meg, hogy ez erre szolgál, hanem az agy funkciói között a tekintettel való mutatás az ugyanúgy be van égetve, ugyanúgy genetikai alapú, mint az állatok kommunikációs jegyei. Ezen kívül is nagyon sokféle ilyen genetikailag adott inger van, most csak egyet, kettőt hadd mondjak. Tehát van olyan, amit úgy hívunk, hogy kurkászó beszélgetés. Ugye a majomféléknél testápolás minden állatnál nagyon fontos, de a majomféléknél ez egy szociális útra terelődött. Tehát nem csak saját magukat tisztogatják meg a ráragadt piszoktól, vagy férgektől, vagy tetvektől, hanem egymást is kurkásszák, és ennek szociális vonzata van. A magasabb rendűt, az magasabb rambút, az többen kurkásszák, és azért a legalacsonyabbat is valamennyire. És azt számolgatják etológusok, hogy minél fejlettebb egy majom, annál több időt fordít kurkászásra. Nagyjából az agy tömege és a kurkászásra fordított idő az arányosan változik. Hát az embernél szakad meg, az embernél is megvan ez a kurkászó tevékenység, különösen hölgyek szeretnek mindenféle dolgokat keresni az ember bőrén, fején. És közben lehet beszélgetni, ugye? Tehát ez átmegy a kurkászás a fletyka dologba, és az etológusok azt mondják, hogy az embernél ezzel a méretű aggyal olyan sokat kellene a kurkászást csinálni, amire nincs idő, mert közben mást is kell csinálni, ehelyett beszélni lehet, és azt pótolja azt a szociális kapcsolatot, amit a kurkászás volt meg alacsonyabb szinten az ember. Az állatoknál az érzelmek kifejezése, és itt most a kutyáról mit feledkezzenek el, mert ott már megjelent, az nagyon korlátozott. Tehát az, hogy egy állat örül, vagy bosszankodik, vagy csalódott, vagy undorodik, ezt nem lehet látni. Azért nem lehet látni, mert nincs szociális funkciója. Tehát az, hogy egy állat undorodik valamitől, ha belegondolnak, ugye az ember undorodik, és az arcán, ha valami undort keltő dolog az találkozik, akkor megjelenik az a kifejezés, hogy látjuk, hogy undorodik. Ez nem neki fontos, mert ő látja és tudja, hogy ez egy elkerülendő dolog, hanem a társainak. Látjuk, hogy ő undorodik, akkor nyilván valami olyat talált, ami nekünk se jó, el kell kerülni, békén kell hagyni. Egy információ közlés, de csak társas viszonyok között van értelme. Önmagában annak, aki undorodik, annak nincs jelentősége, hogy ez a kifejezés megjelenik az arcán, hanem a társainak fontos. És ha végig megyünk a többi kíváncsiságon, irónia, belenyúlás, szomorúság, meglepetés, félelem, öröm, ezek mind azért fontosak, mert együtt vagyunk valakikkel, egy közösségben, egy csoportban vagyunk, és akkor ha látjuk, hogy örült valaminek, akkor mi is örülni kezdünk, mert van empátiánk, átérezzük a másnak a örömét, szomorúságát. És az ember számára ez rendkívül fontos, hogy az érzelmeit ki tudja fejezni, és ez mindig valamilyen szociális kontextusban van jelentősége. Ha valaki teljesen egyedül van, lehet, hogy akkor is örül vagy, bánatos vagy, egyéb érzelmet fejez ki, de ennek semmi jelentősége nincs, és az ő számára se jelent semmit az, hogy most ül egy szobába egyedül, és mondjuk örül vagy szomorkodik, természetesen, hogy minek örül és miért szomorkodik, az fontos, de hogy ez látszon rajta, ennek semmi jelentősége nincs. Jelentősége akkor lesz, ha társaságban van, ha valakit valami bánat ér és bemegy a munkahelyére, vagy abba a csoportba, ahova tartozom, mert érzi magát, akkor azért ül a bánat ki az arcára, hogy a többiek lássák, hogy most nem lehet vicceket mesélni, meg nem lehet ugrálni örömükben, mert ő bánatos, azt kell kérdezni, hogy mi bajod van, mi történt. És akkor megindul egy beszélgetés, ahol elmeséli, hogy milyen bánat érte, és a többiek segítenek, vagy megértik, vagy tanácsot adnak. Tehát ennek szociális funkciója van. És ez nagyon fontos, hogy rengeteg ilyen kifejezés van, ami genetikai alapú, ugyanolyan jelzés, mint az állatoknál a különböző kommunikációs jelek, de nem valamilyen gondolatot közvetít, hanem valamilyen érzést, valamilyen érzelmet. És ez az ember csoport élete szempontjából nagyon fontos. Itt az alsó ábra mutatja az összefüggést, hogy mekkora az agy majmoknál, és mennyi időt töltenek kurkátással. És azt lehet látni, hogy minél nagyobb tömegű agya van egy állatnak, annál több időt tölt kurkátással, és van egy másik összefüggés, hogy minél nagyobb az agya, annál nagyobb az csoportja. Tehát a kurkászás az a csoport kapcsolatok megerősítéséhez, kialakításához szükséges. Nyilván, aki kapirgálják a hátát közben, azzal valamilyen kapcsolatba lépnek. Tehát a majmoknál ez a kurkász viselkedés, ez a csoport tagság, a csoport egyes tagjaihoz való viszonyt hozza létre, a magasabb rangúak elismerését, az alacsonyabb rangúak helyén tartását. Tehát ennek nagyon fontos szociális funkciója van. Megint ugye embernél egy darabig megy, de azután már valamivel helyettesíteni kell, és ez a nyelv. Agresszió, ugye? Itt különböző agresszió formák vannak, pucér, fenéktől kezdve a vicsorításig minden. Az ember is egy agresszív lény. Az agresszió az egy nagyon fontos biológiai kommunikációs funkció. Az agresszió teszi lehetővé, hogy az erőforrásokat biológiai értelemben megfelelően osszák szét. Ha egy állatcsoportban nem lenne agresszió, mondjuk egy majomcsoportban, akkor is mindent egyformán osztanának el, mindenkinek mindenből arányos részt jutna, akkor éhen pusztulnának, és nagyon gyorsan eltűnnének. De van agresszió, ez azt jelenti, hogy az agresszív aktusok során kialakul egy rangsor, és ez független a elosztástól első pillantásra, aztán amikor már megszilárdult is, X rangsor van, első, alfa, második, harmadik, negyedik, negyvenedik, akkor kiderül, hogy ha valami erőforráshoz jutnak, táplálékhoz, alvóhelyhez, vízhez, bármihez, akkor a rangsor alapján verekedés nélkül tudják elosztani. Ha minden darabért meg kéne verekedni minden alkalommal, akkor egész életük verekedésből állna, az borzasztó lenne. Ha nem verekednének meg, hanem egyenletesen osztanak el, akkor éhen halnának. Az agresszió az az eszköz, ami látszólag egy durva dolog, de megvannak a korlátai és a szabályozó erői, aki etológia iránt érdeklődik, annak azt nem kell magyarázom. Agresszió szolgál arra, hogy az erőforrásokat egyenletesen a biológiai optimum szerint osszák el, tehát mindig a rangsor tetején lévő kapnak először, aztán a következő, és rákövetkező, ami mindig van belőle. Az utánzás, az ugye egy majom szokás, azt gondoljuk, de a majmok sokkal kevésbé aktívak az utánzásban, mint ez az utóbbi 10-20 évben kiderült. Az igazi utánzó lény az az ember, meg a kutya, azt tudja, ezelőtt jó pár évvel, 1977-ben jelent meg egy cikk, ami egy Metzger, vagy Metzok és Moore szerző tollából, ami világ fölháborodást keltett annak idején, senki nem hitte el, és mindenki rohant a közelében lévő első csecsemőhöz kipróbálni, hogy tényleg mi van-e. Ők azt írták, azt gondolták akkoriban, hogy a babák, amikor megszületnek, akkor fél évig alig tudnak a világról, csak legfeljebb éhesek, szomjasak, bepisílnek, és ezért sírnak, de nincs kommunikációjuk különösebben érdekes. És ez a két úr kiderítette, hogy a babák nem úgy kommunikálnak, hanem utánozni képesek a születés után már egy órával. Ha kinyújtja az ember a nyelvét, akkor a baba is kinyújtja, ha kerekíti a száját, óbetűvel a baba is, ha csuppant egyet, a baba is. Annak idején ugye én se hittem el, és én is kerestem babákat, ami egy pszichológus kolléganő dolgozott egy ilyen árvaházban, ahol sok baba volt, és akkor én is odaálltam, és próbáltam ezeket a jeleket adni, és azt persze a babák rá se rántottak, na mondom, itt van, nem működik. És akkor legyintett a kolléganő, és türel. Legalább két percig kell nyújtani a nyelvet, kerekíteni a nyelvet, akkor kezd a baba. Babának nagyon nehéz koncentrálni, és nagyon nehéz a fejét, meg a nyelvét, ajkát úgy szabályozni, ahogy látja. De képes rá, csak sokát tart. Tehát az a titka, hogy legalább két-három percig csinálja az ember, és akkor a babák bizony elkezdik csinálni, nekem is csinálták, úgyhogy én is megoldom győződve, hogy akkor ezek szerint igazuk van, és hát sokan megismételték, és ma már ezt tudjuk, hogy a babák rendkívül fontos ember tulajdonsága az állatoknak. Nincs így, hogy a születés után azonnal utánozni kezdik a környezetükben lévő emberek. No, ha most az ember elkezdi összehasonlítani, hogy vajon ezekben a genetikailag megalapozott állati kommunikációhoz hasonló jelzéseken kívül, ugye, hát nekünk van egy beszélt nyelvünk, hogy jön az most ide, és egyáltalán hogyan lehet annak a keletkezését megmagyarázni. És erre nagyon sokféle meglehetősen, hogy is mondjam, kétes értékű elmélet született, hogy mondjuk azért beszélünk, mert a lányok nagyon elbűvölődtek attól, hogy a fiúk nagy beszédet vágtak le nekik, és akkor azért jelent meg a beszéd. Aztán mások azt mondták, hogy azért beszélünk, hogy pletykázhassunk, és kizárólag a pletyka továbbítására szolgál a beszéd. Tehát nagyon sokféle olyan elképzelés volt, ami egy bizonyos funkció alapján képzelte el a nyelv evolúcióját. Volt olyan, hogy igazából arra szolgál, hogy valamilyen tudást adjunk át, valamilyen technikára tanítjuk meg a társainkat, és azért lett a nyelv, azért fejlődött ki az evolúció során, mert az ember így el tudta magyarázni, hogy hogyan működik a gőzeket, és ez nagyon fontos volt ősidőben. Na most, én azt hiszem, hogy ugye az a baj az ilyen elméletekkel, hogy mindegyikben van egy pici igaz rész. Tehát persze, ezek fontos dolgok. De egyik sem elegendő arra, hogy megmagyarázza, hogy miért lett nyelv, miért fejlődött ki az emberi nyelv, hiszen sokféle állatcsoport van, a csimpánzoknak is nagyon fejlett 4-500 grammos agya van már, nagyon bonyolult tevékenységeket meg tudnak csinálni, egy csimpánz befűzi a cipőjét, fel tud öltözni, tud telefonálni, mindenfélét tud, én se beszél. Tehát az egy komoly kérdés, hogy ne egy funkció alapján próbáljuk ezeket a magyarázatokat kialakítani, hanem nézzük meg, hogy tulajdonképpen hogy is lett az ember olyan, amilyennek ismerjük, és majd valahogy ennek a ismeretnek a birtokában tudjuk megmondani, hogy miért kellett a nyelv, vagy mire kellett a nyelv az embernek. Azt tudjuk, hogy körülbelül 6,5 millió évvel ezelőtt váltunk el a csimpánztól. A közös ős az egy talpon járó, már talpon járó, földön járó, nagyobb testű állat volt, és nem mi jöttünk le a fáról, hanem a csimpánzok mentek fel a fára, lehet, hogy inkább jobban, és a mi vonalunk, az ember felel vezető vonal, az ott maradt a földön, hát nyilván néha a fára is volt tudott mászni, de alapvetően ott töltötte az életét. Egy csomó életmódváltás történt. Ugye a közös ősről azt képzeljük, hogy nagyjából úgy éltek, mint ma a csimpánzok. A csimpánzok tartanak egy területet, ezt a hímek védik, mindig körbejárják a határokat és ellenőrzik, hogy a szomszéd csimpánzok nehogy oda bejöjjenek, ha bejönnek, akkor összeverekszenek. Tehát ilyen értelemben a területvédelem az közös volt, de hát nem volt párkapcsolat, nem volt együttműködés, feladatmegosztás, a nevelési idő az rövidebb volt sokkal, csak az anya törődött valamennyi a gyerekével. Mostanában végeztek vizsgálatokat arra nézve, hogy vajon a anya-gyerek kötődés a csimpánzoknál, aki legközelebbi rokonunk, mint az embernél hogyan működik. És hát kiderült, hogy alapvető különbség van. Azt vizsgálták, hogy ha egy éves koráig a babának eltűnik az anya csimpánz esetben, ember esetben, akkor mi történik a babákkal, archaikus társadalmakat. Néztek meg csimpánzokat. Csimpánzok esetében minden egyes baba, akinek a mamája eltűnt egy éves kora előtt, az meghal. Nagyon gyorsan, mert depresszióba esnek, a anyához való kötődést nem lehet átirányítani másra, nem esznek, egész nap szomorúan üldögélnek, és előbb-utóbb meghal. Az ember esetében a babák 90%-a meghal. Azért, mert az apa, nővér, nagymama, szomszédnéni gondjukat viselte. Az ember esetén a baba anyai kötődése az nem irreverzibilis, nem visszafordíthatatlan, hanem ha az anya valamiért eltűnik, akkor a babát vagy a kisgyereket néhány hét alatt át lehet állítani egy másik gondozóra. Az ember esetében a közösségnek fontos, hogy a baba életben maradjon. A csimpánzoknál kizárólag az anyának fontos. Ő törődik vele, ha az anya nincs, akkor senki se törődik vele. Ugye az embernél ez totálisan másképp van. Az ember babával természetesen az anya foglalkozik a legtöbben, de ha az anya nincs, vagy dolgozik, vagy külföldre ment, vagy eltűnt, akkor mások ugranak és segítik a babát. Ez egy alapvető különbség, amit az embernél van. Még egy dolog, ugye csökkent az agresszió. Hihetetlen mértékben lecsökkent. Ennyi csimpánz ülne itt, akkor már réges-rég összeverekednek volna a legkülönbözőbb dolgokon. Itt meg még egy koponcsot csatlakozik. Láthatják, hogy alacsony az agresszió. Ami nem alacsony, ami ugyanolyan maradt, mint a csimpánzok esetén, az a csoport agresszió. Tehát ha most itt megegyeznénk, hogy mi okosak, szépek és jók vagyunk, és mi tudjuk, hogy hogy van, de ott a szomszédban is van egy csoport, aki aljasok, disztrók, pitangok, és át kell mennünk, és jól el kell őket tángálni, hogy ezt megértsék, akkor itt a legtöbb ember fél óra alatt meg lehetne győzni, hogy ez az egyetlen dolog, ami értelmes dolog, ami lehet. csoportok közötti agresszió az megmarad, csinálhatóan, de a csoporton belüli agresszió az hihetetlen módon lecsökkent. Na, majd még egy dologról fogok mesélni később. Az az igazság, hogyha az ember megnézi, hogy milyen olyan ember tulajdonságok vannak, amelyek az állatoknál vagy egyáltalán nincsenek, ugye például ez az anya-gyerek kötődés visszafordíthatósága állatoknál egyáltalán nincs, és keres ilyen tulajdonságokat, vagy olyanokat, amely az embernél sokkal fejlettebb, mint valamelyik állatnál, akkor egy olyan 30-40 tulajdonságot lehet összeszedni, amelyek nagyjából három csoportba sorolhatjuk. Az egyik, azok a szociális viselkedés formák, hogy hogyan kapcsolódunk valamilyen csoporthoz. A második csoportba a csoportok tevékenységét szinkronizáló viselkedés formák tartoznak. És a harmadik az egy konstrukciós képesség, és ezt szorosan összefügg a nyelvvel, de majd fogjuk látni, hogy a nyelvvel mind a három tényező összefügg, és egy sokkal bonyolultabb, komplexebb magyarázata van a nyelv evolúciójának, mint eddig gondolták. Itt csak mutatom, mert ugye nincs rá idő, hogy mindenhol minden részletet tárgyaljuk. Az embernek individuális csoportjai vannak, tehát tudja, hogy melyik csoporthoz tartozik, és nem csak azért, mert a tagjait ismeri, hanem mert a csoport az egy önálló valami. Az állatoknál ilyen nincs, egy állatnál sincs. Az állat a csoportjait a tagjairól ismeri fel, tehát tudja, hogy ezeket ismerem, oda tartozom. De olyan, hogy ez egy klub, és én oda belépek, és nem ismertem senkit, ilyen nem létezik. Tehát ez egy ember tulajdonság. Az, hogy hajlandóak vagyunk a táplálékot megosztani. Tehát ha hoznak egy csomó ennivalót, akkor nem belekszünk össze, hanem valamilyen rendszer szerint szétosztjuk. Ez csak az emberre jellemző. Csimpánzoknál a rangsor szerint agresszió ugye, történik az elosztás. Egyetlen egy kivétel van, a csimpánzok szeretnek vadászni, és a csákmányt nem elosztják, hanem eltűrik, hogy letépjen a másik egy szárnyat, combot abból, amit éppen elkaptak. Ezt úgy hívják, hogy fogyatűrés, csak a csimpánzokra jellemző, más állatra nem. És ugye az embernél ez nem úgy van, hogy elkapják a prédát, és akkor nekiesünk és széttépjük, hanem akkor szabály szerint felosztják, és mindenkinek a csoporthoz tartozik belőle. Ez egy nagyon sajátos ember tulajdonság. Na, egészen röviden a szinkronizációs viselkedési mechanizmusokról. Ugye az, hogy az ember csoport tevékenységet végez, ahhoz kell valamiféle hogy tevékenység, szinkronizáció. Megint ezzel a csoporttal érjek, ez is egy szinkronizált tevékenység. Mindenki ül, én beszélek, maguk hallgatnak. Ha mindenki más csinálna, egy kötne, aztán verekednének, labdáznának, ennének, szeretkeznének, elkülönböző dolgot lehetne csinálni, és akkor nincs szinkronizáció, és én itten dumálhatnék magamban. De miután van szinkronizáció, ezért, hogyha nem is, ha közben ábrándultak is másról, de úgy ülnek ki, mint egy hallgatnak, ez egy nagyon fontos mechanizmus, mert például valamilyen közös ismeretet, vagy eljárást, vagy tervet, szándékot, így lehet optimálisan közölni. Ha mindenkivel külön kellene, az reménytelen volna, mert sokan 50-60 nincs van. Tehát az, hogy az ember képes arra, hogy egy óráig, másfél óráig csöndbe üljön és figyeljen, ez egy abszolút ember tulajdonság. Ilyet állat nem tesz. Előbb beszéltem az érzelmek szinkronizációjáról, ugye az, hogyha megyünk valahova és jó kedvünk van, akkor ők is jó kedvűek lesznek. Ha szomorúak vagyunk, akkor esetleg ők is szomorkodnak, és viszont ez is egy szinkronizációs mechanizmus. De az, amikor tanulunk valamit, tanítanak, lemásolunk valamit, fegyelmeznek, valami szabályt követünk, ez is szinkronizáció valójában. Aztán ritmus, ének, zene, tánc, ugye ezek is szinkronizációs viselkedés formák. A viselkedés szinkronizációból egy dolgot akarok kiragadni, mert ez aztán a nyelv szempontjából nagyon fontos lesz később, ez a szabálykövetés. Ugye az embernél is van rangsor, méghozzá kétféle. Van egy ilyen hivatalos rangsor, hogy van egy vállalat, és ott van igazgató, aligazgató, még alapigazgató, osztályvezető, főosztályvezető. Tehát nagyon gondosan ki vannak centízve a funkciók, és akkor az a vállalat működési rendje szerint ezek élnek a beosztásukon. És aztán van egy informális rangsor, ami egy osztályon belül, tudjuk, hogy a Pisti az egy rendkívül értelmes ember, és mindig jobban tudja, hogy mit kéne csinálni, mint az igazi osztályvezető, akiknek egy idióta. Úgyhogy a hivatalos, meg a nem hivatalos, az nem feltétlenül esik össze, ha összeesik, az nagyon jó, de minden esetre van rangsor, ez a lényeg. Minden emberi közösségben kialakul egy rangsor. Ami a fura, hogy a mi rangsorunk nem csak személyeket tartalmaz, hanem szabályokat is. És ez egy nagyon fontos dolog, az ember a kutyán kívül az egyetlen szabálykövető part. Ha mondjuk egy vállalatnál vagyunk, ott van egy osztályvezető, és reggel bejön, és azt mondja, hogy kedves kollégák, kiosztok néhány pisztolyt, és a bejövő klienseket lövöldözik, nem, mert elegem van benne. Ugye, ő a osztályvezető, ő mondja meg, hogy mit csináljunk egész nap, de hát ha ezt a baromságot mondja, akkor telefonálunk a mentőknek, hogy jöjjenek érte, mert valami baj van vele. Tehát a rangsorunkban az a szabály, hogy az osztályvezető mondja meg, hogy a munkahelyen mit csináljunk, az csak bizonyos keretek között érvényes, mert hiszen ha hülyeséget mond, akkor a mentőknek tartanak. Igen ám, de ha most háború lenne, és az a osztályvezető fő őrmester lenne, és azt mondaná, hogy na honvéd, ott odalőjön, akkor odalőnénk, mert hiszen háború van, és akkor az őrmester mondja meg, hogy mit csináljuk. Tehát azt lehet látni, hogy ugye az embernél a személyek, szabályok váltakozva szerepelnek a rangsorba, és még az egész a szituációtól is függ, mert lehet, hogy az egyik szituációban a szabály, valamelyik szabály lesz a fontosabb, a másik szituációban meg egy személy lesz a fontosabb. Meg lehet, hogy tudom én, valaki mindig azt csinálja, amit a mamája mond, és akkor is, hogyha esetleg a mamája már elmaradt a világtól, és nem azt kéne csinálni, de ő úgy van nevelve, hogy amit a mama mond, mindig azt csinálja. Vagyis hiába vannak új szabályok, hiába vannak új személyek, az ő rangsorában a mama van a legmagasabb pozícióban, és ez egyértelműen elvédi az ő viselkedését. Tehát, hogyha végig gondolják, hogy hogyan engedelmeskedünk szabályoknak és személyeknek, akkor ez egy nagyon bonyolult dolog, és nagyon különbözik attól, ami az állatoknál az egyszerű rangsor, ahol állatszemélyek vannak a rangsorban, és mindig lehet tudni, hogy ki van fölöttem, ki van alattam, egyszerű az élet. Az embernél ez sokkal bonyolultabb, és ugye ehhez zárójelben hozzá kell tenni, hogy a szabály az mindig egy nyelvi gondolat. Nyelvvel fogalmazunk meg azt, hogy milyen szabályt kell követni. Tehát itt látszik, hogy igen, itt a nyelv az valami egészen ősi dologba is bele kapcsolódott, ami hát a rangsor az, az egy állati örökség, sok millió éves, de a nyelv, amely szabályokat is képes volt ebben a rangsorban beilleszteni, ez nyilván valamilyen nagyon korai dolognak kell lenni. Erről beszéltem, ide ritmus éneklenek tánc, ezek nagyon jól szabályozott viselkedési aktusok. Amiről egy kicsit részletesebben, az a konstrukciós képesség. A legegyszerűbb konstrukciós képesség az tulajdonképpen a történetmesélés. Az ember később megy haza, és a felesége megkérdezi, hogy hol volt, hát akkor egy történetet kell mondani, egy olyan történetet, amely hihető, amely megmagyarázza, hogy még így órával később jött, és ne lehessen rá azt mondani, hogy ha siettél volna, ha nem állsz szóba mindig a barátoddal, akivel órákig tudtad hülyeségekről beszélni, akkor már rég itt lehetnél van a vacsorára. De egy olyan történetet kell mondani, amit a feleség is elfogad, az egy szép kis konstrukció. Ez ki van hegyezve, hogy akkor jött a főosztályvezető pont, amikor indulni akartam és visszarendelt, és ott kellett még maradja másfél órára, ez egy hihető történet, főosztályvezető pontban, plusz munka van, pénzért dolgozni kell, tehát ez egy jó történet. De sokféle más variációs van. A lényeg az, hogy az az ember, aki beszélni tud, az tud történeteket mesélni, és hogyha belegondolnak, minden történet egy konstrukció. Mindig a célnak megfelelően konstruáljuk. A legkevésbé képzelt, vagy legkevésbé intelligens barátunk is tud egy történetet mesélni. Legfeljebb az rájövünk, hogy hát ez egy gyenge konstrukció. És van, aki meg zseniális konstrukciókat állít elő, és ő nem tudom, hogy nagy író, vagy nagy fizikus, vagy nagy politikus, és csodálatos történeteket mesél a világot. De ez minden emberre jellemző, hogy történeteket konstruál, ez egy olyan alapvető tulajdonságunk, mint egy madárnak a fészeképítés. Velünk születik ez a képesség, hogy majd történeteket mesélünk, és nagyon érdekel bennünket a mások története. Babáknak ezért mesélünk annyi testénként, mert őket is izgatja a történet, és többször is hajlandóak meghallgatni a történetet, és már ki is javítják az embert, hogy nem úgy van, nem, a sárkány nem úgy csinálta, hanem előbb elment, és aztán harapta le a királyfi jobb lábát. Pontosabban tudja már, mint én, mert fontos neki a történet. De most ugye a történet, az abban mindig valamilyen információ van, valamilyen szociális helyzet, valamilyen eljárásmód, ahogy egy mintaként szolgálhat arról, hogy hogyan kell egy helyzetet megoldani. Gondoljanak egy olyan időre, amikor se internet, se telefon, se rádió, se televízió, se újság, írni se tud senki, mindenki csak történetet konstruál. Akkor nagyon fontos, hogy igaz történetek legyenek, hogy hogyan kell valamit megfőzni, hogyan kell a gyereket nevelni, hogyan kell elkészíteni valamilyen eszközt, és ez csak a történetekből derülhet ki az embernek, az a képessége, hogy történeteket átad nyelv segítségével, az azt jelenti, hogy generációkon keresztül valamilyen ismeretet át lehet adni. Egy csimpánz, akinek pedig nagy agya van, és abban rengeteg minden eltér, az be van zárva ebbe az agyba. Csak a nyelv segítségével lehet ezt az agyat kinyitni. Egy csimpánz nem tud egy olyan tapasztalatot felhasználni, ami több generációval ezelőtt valamelyik ősét érte. Mert nincs, aki ezt generációról generációra elmesélje. az ember az egyetlen olyan faj, amely képes a történetek segítségével átadni. Most megint nem megyek a részletekbe, mert múlik az idő. Az, hogy tárgyakat használunk, készítünk, hogy ezeket logikailag megszervezzük gépekké, technológiákká, ez természetesen ugyanilyen konstrukciós képesség, amikor a modern városokat, a modern technológiát felépítjük, akkor mindig valamilyen konstrukciós tevékenységet végzünk, és olyan komplikált már minden, hogy az ember csak részeket tud ebből válni. Na most, amiről eddig úgy nagyjából meséltem, ugye egyetemen ez sok óra, akkor azt lehet látni, hogy itt háromféle tényező van, egy szociális tényező, egy szinkronizációs tényező, egy konstrukciós tényező, és attól függően, hogy miről van szó, hol az egyik, hol a másik szerepel benne jobban. Tehát mindegyikben van szociális rész, mindegyikben van valamennyi szinkronizációs rész, és mindegyikben lehet valami konstrukció. Tehát amikor szabályokról beszélünk, vagy tanulásról, vagy feladatmegosztásról, együttműködésről, akkor ezek mind elhelyezhetők ebbe a koordináta rendszerbe, és mindegyikben megtalálható ezekből valami. Az a különös és a nyelv evolúció szempontjából döntő dolog, hogy ugye a nyelv az a konstrukciónak az egyik legfontosabb eszköze, és az ebben az egész dologban benne van. Mindenről tudunk mesélni, és minden történethez köthető, minden szabályokhoz köthető. Tehát ezek nagyon korán az emberi közösség kialakításának az elején megjelent egy olyan igény, hogy ezt a dolgot meg tudjuk tenni, hogy ezt a fajta konstrukciót el tudjuk végezni. Ha most az ember összefoglalóan megnézi, hogy az emberi csoport formáló és összetartó mechanizmusa az mi, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy vannak közös hiedelmek, hogy nem tudom, kultúra, tudomány, politika, vallás, értékek, a napi tevékenység, hogyan kell ezt vagy azt csinálni, ezek mind hiedelmek, erről fogok egy kicsit részletesen beszélni. Vannak a közös akciók, szertartások, rítusok, eljárások, szokások, ahogy együtt csinálunk dolgokat. És végül vannak szociális konstrukciók, azt, hogy a mi közösségünk hogy épül fel, ki dirigál, hogy dirigál, hogyan hozzuk a szabályokat, hogyan csinálunk tárgyakat, mire használjuk őket, nyelv, hogyan beszélünk, miről beszélünk, milyen módon formáljuk meg a nyelvet. Ha ez a három dolog megvan már evolúció során, akkor jelenik meg a hűség, ami azt jelenti, hogy aki egy olyan csoportban él, ahol ezek a tényezők működnek, az hűséges lesz a csoporthoz, ami azt jelenti, hogy a saját érdekeit hajlandó a csoport érdek mögé sorolni. Ez a közös akció, közös hiedelem, közös konstrukció, hűség dolog, ez egy rendszer szervező képesség, ez egy genetikai adottsága minden embernek, aki nem idiótaként születik, abban ez a rendszer szervező képesség működik, és ha legalább egy fajtása is jelen van, tehát legalább két ember találkozik, akkor azonnal megindul az, hogy szervezzünk közös akciókat, egyeztessük a hiedelmeinket, hozzunk létre valami működésbeli konstrukciót, és ha ez működik, akkor hűségesek is lehetünk a csoport iránt. Bocsánat, csak néztem, hogy mit kell majd kihagynom. Ha meggondoljuk, akkor egy nagyon egyszerű csoport, egy párkapcsolat, vagy egy barátság, vagy egy vallási, vagy családi csoportban is ez a négy dolog alapvetően működik. Ha egy párkapcsolatom van, Hát nyilván akkor van, ha közös akcióink vannak, és az nem csak a szex, mert ez gyors és 24 órát nem tesz ki. Tehát ha együtt tervezünk dolgokat, és együtt csináljuk, nem telefonon beszélünk csak, hanem csináljuk. Ha vannak közös hiedelmeink, és nem állandóan azon vitatkozunk, hogy kinek van igaza, és ki mond hülyeségeket, hanem nagyjából egyetértünk. Ha vannak közös konstrukcióink, azaz együtt döntjük el, hogy hogyan élünk, hogyan, hova megyünk, mit csinálunk, hogyan gondolkodunk a dolgokról, akkor elkezd ez a rendszerszervező képesség működni, és akár két emberből is létrehoz egy csoportot, és megjelenik a hűség. Ahhoz vagyunk hűségesek, akivel közös akciók, közös hiedelmek, közös konstrukciók kötnek össze. Ha ez nem működik bármelyike, akkor nem jelenik meg a hűség, lehet kapcsolat, találkozhatunk néha, de hűségből szó sincsen. Na, ugye folyton hivatkoztam a nyelvre. Most egészen röviden. Azt látjuk, hogy az állatoknál, az embert beleértve, az állati agy arra szolgál, hogy a környezetét modellezze. Ami azt jelenti, hogy a környezetnek a lényeges elemeit az agy, az állati idegrendszer, az valamilyen módon neuronok formájába lemásolja, és ott belül is le lehet játszani olyan folyamatokat, amelyeket aztán kívül a világban végre lehet használni. Egy baglyókat csinálták a következő kísérletet, egy nagy terem, sötét van, és apró kicsi hangszórókon egész sivitást játszanak, mintha egy egész szaladna ott a egyik oldalon. És a bagoly agyában különböző elektródákat raktak, és figyelték, hogy hogyan tüzelnek, hogyan működnek a neuronok. És kiderült, hogy ott van egy neuron tömb, a hallókérekbe, melyik pontosan úgy működik, ahogy a külső világban ezt az egér sivítást lehetett hallani. Tehát a bagoly agy a külső világot egy hallás szempontjából, halló ingerek szempontjából egy kis ilyen háromdimenziós neuron tömbbe tartalmazza, és abba lejátszódik az egérnek a szaladgálása, és az, hogy a bagoly tudja, hogy most oda kell repülni, az a fejében lévő információnak a feldolgozásából következik. És ez, erről megint hosszan lehetne mesélni. Minden agy, minden állat idegrendszer arra szolgál, hogy ezt a külső világnak a jeleit, a látható, hallható, tapintható, ízlelhető jeleiből összerakjon egy durva modellt, amiből a saját viselkedését ezzel tudja irányítani. Ez, erről is nagyon hosszan kéne mesélni, de ez egy nagyon jól elfogadott és kidolgozott 50 éve legalább koncepciója a neurobiológiát. Ugye a embernél természetesen a nyelv előtt, ez ugyanígy működött, minden ember felépített egy modelljét a külső világnak, de mindegyik egyedül. Mindegyik más volt, és egyiket se lehetett kicserélni a másikkal, nem lehetett megbeszélni, hogy ő mit gondol a világról. Amikor elkezdtek egymással együttműködni, akkor ugye előbb meséltem, csökkent az agresszió, több időt töltöttek egymással, tovább nevelték a gyerekeket, kialakult a párkapcsolat. Megjelent egy kommunikációs kényszer. Amikor ilyen sűrűn együtt vagyunk, akkor ugye azért nem dob szét minket az agresszió, mint ahogy egy csimpánz csoportot szétdobna, mert meg tudjuk beszélni, hogy miért vagyunk itt, mit akarunk, mit csinálunk. Tehát az a egy agyba zárt elme, ami az állatokat jellemzi, az az embernél kinyír. És ugye nem 100%-ig, nem tudunk a másik elméjébe tökéletesen belátni, de ha sokáig hallgatjuk, meg ő is hallgat minket, akkor nagyjából tudjuk, hogy milyen elképzelése van, tudjuk, hogy mit fog tenni különböző helyzetekben, és És igazából ez a nyelv egyik legfontosabb funkciója, hogy ezt a fajta kommunikációt, ami a gondolatok cseréje, ami már nem csak jelzés arról, hogy ott a baj van és szaladjál, vagy megharaplak, tűnj el innen, hanem gondolatokról, elképzelésekről, tervekről szól, erre szolgál a nyelv, de is hát látjuk, hogy ez egy konstrukciós, szinkronizációs folyamat. Amikor tanulmányozzák a nyelvnek a, nem a neurobiológiai, bár az a összefügg, de a legegyszerűbb, nagyon könnyen kívülről az agyba való behatolás nélküli tulajdonságait nagyon érdekes dolgok derülnek ki. Ha az ember jeleket tanul, akkor 10-15 próba alatt tanulja meg, hogy mondjuk a kis piros zászlót lengetnek, akkor ott csokit osztanak. Egy csimpánz is nagyjából ennyi idő alatt tanulja. Ha most egy darabig a kis piros zászlóra csokit osztok, csimpánz ember megtanulta, oké, ha abba hagyom és többet nem osztok, akkor a csimpánz 10-15 próba után gyakorlatilag megszünteti az érdeklődését a piros zászló iránt. Az embernél meg azt mondjuk, hogy eddig osztott a csokit, most nem osztom, ezt már majd 15 alkalom óta. Vagyis a csimpánz elfelejti a jelekkel kapcsolatos viselkedést, az ember pedig nem. Az ember a szavakat se felejti el. Ugye egy nyelvben ragozott formákkal együtt körülbelül 1 millió különböző szóval. És senki nem megy haza, hogy szótárakat olvasson, hogy a ritkán hallott szavakat felfrissítse. Ez egy fura dolog. Ugye rengeteg szót tudunk, és valamit 30 éve nem hallottuk, és még mindig tudunk. Tehát hogy van az, hogy nem felejtjük el a szavakat? Amikor a jeleket el lehet felejteni, az állatok is elfelejtik az ilyen mesterségesen adott jeleket. Akkor ugye van egy olyan jelenség, amit az előbb a csimpánzokban mondom, hogy nem adok többet, és amiatt a jel elveszti az értelmét, és akkor elfelejtjük. Az embernél meg nem felejtődik el, ha most megegyezünk, hogy mondjuk a vizet ezentúl nem víznek, hanem lodának fogjuk hívni, akkor még 30 év múlva is emlékszünk, hogy régen ezt víznek hívtuk, most meg lodának kell mondani. Tehát ugye ez a extinció, ez a kioltás, ez sem működik az embernél, az állatoknál pedig igen. Azt is kimérték, hogy hány próba kell ahhoz, hogy egy szó megragadjon az ember elmét. És azt derült ki, hogy szinte hihetetlen, hogy 1,2 ismétlés, ami az átlagban, ami azt jelenti, hogy egyszer-kétszer nehezebb szavaknál háromszor kell hallani gyerekkorban egy szót, és azt egy életre nem felejtjük el. Ez egy teljesen különös tanulási jelenség, ami semmilyen más tanulási jelenséghez nem hasonlítható. Az ember mindent el tud felejteni, a nyelvét csak nagyon-nagyon különleges, beteges állapotban felejtheti. Egy használt nyelvben minden szót megtalál. Most, hogyha ennek az ember utána néz, hogy vajon hogy lehet megmagyarázni egy ilyen fura dolgot, hogy valami egész különleges mechanizmusa van, és akkor azt lehet látni, hogy ugye, ha mondjuk azt mondjuk, hogy víz, ez egy szó, megtanuljuk, csobó, de hát hány olyan másik szó van, ami a vízzel kapcsolatos? Pára, nedves, hajó, folyó, patak, forrás, vízcsap. Sok száz olyan szó van, ami a vízzel valamilyen kapcsolatban van. Vagyis, ha el akarnánk felejteni a vizet, akkor azt a sok száz szóból is ki kéne vonni a jelentést. És és ugye ez nem megy. Tehát azért nem felejtjük el a szavakat, mert a nyelvben egy hálózat, a szavak hálózata, vagy az egyszerű mondatok hálózata alakul ki az agyban, és ez megtartja. Nem felejthető és nem oldható ki, amiatt, hogy egymásra is mutatnak a megtanult szavak és jelek, míg ha csak jelről van szó, hogy integetnek vagy mutatnak valamit, az a külső világ és az agy között egy egyszerű kapcsolat. Azt el lehet felejteni. Amikor a jelek, a szavak nem csak a külső világra mutatnak, hanem belül egymásra is, ugye a víz esetében sok száz vagy ezer másik dologra is utal a víz, akkor ez nem felejthető és nem tűnik el. Tehát az emberi agynak az a képessége, hogy belül egymással is kapcsolatban lévő dolgokat tud raktározni, egy olyan modellező tulajdonsághoz juttatta az embert, amivel az állatok nem rendelkeztek, és igazából ez volt a legfontosabb funkciója a nyelvnek, hogy képes legyen olyan fajta modellezésre, ami egészen eltér attól, amit az állatok is tudnak. Ha most arra gondolnak, hogy mi a jelentés, akkor ugye a jelentésnek van egy egyéni szintje, hogy az én számomra a dolgok is jelentenek, és van egy közösségi, egyességi szintje, hogy megegyezünk, hogy ez a dolog ezt jelenti, és hogyha valaki nem érti, vagy nem úgy viselkedik, akkor magyarázzuk meg, hogy ez hogyan van. Tehát két szintje van a jelentésnek, egy egyéni és egy közösség is. Ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy ez oda-vissza jár, hogy én magyarázom, hogy ez alatt mit értek, ezt a közösséget. Megérti, esetleg elfogadja, van, aki félreérti, annak megint elmagyarázunk, oda-vissza megy ez a dolog, és ez hihetetlenül megerősíti ezeket a hálózatokat. A vége fele a legfontosabb dolog az, hogy a nyelvvel hiedelmeket tudunk konstruálni. Ez a hiedelem dolog, ez egy triviális valami, mindenki azt fogja gondolni, hogy ő ezt régen tudta, és teljesen igaza is lesz, csak egy olyan aspektus, amire fel kell hívni a figyelmet. Szent Ágoston 354 és 430 között élt, és egyik munkájában megadta a hiedelmet definícióját, ott van a falon, de olyan pontos a definíció, hogy ma etológiai előadásaimban ezt a definíciót használom, mert ennél pontosabban én sem tudom meghatározni. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a hiedelmek nem bizonyosságok. Az, hogy Rómában lakik a római pápa, és ott van a Szent Péter templom, ha nem voltam ott és nem láttam, akkor elhiszem. Azért hiszem el, mert mások ott voltak, és azt mondták, és nekik elhiszem. Az, hogy az anyósom tegnap elrontotta a kelkáposzta főzeléket, és ki kellett önteni, ezt is elhiszem a szomszéd asszonynak, ha mondja, mert ez egy megbízhatós állandóan figyeli, hogy nálunk mi történt. De lehet, hogy nem úgy volt, és a feleségem már másképp meséli el, nem a kelkáposzta volt, hanem karfiol, és nem kidobták, hanem csak a maradékot öntötték ki. Tehát ugye sokféle változata van egy olyan dolognak, amiben vannak valós szereplők, meg tárgyak, de mindenki története, ami a konstrukció, egy kicsit más. És tulajdonképpen ugye minden hiedelem az valamilyen absztrakció abban az értelemben, hogy nem látom, nem hallom, nem észlelem, elmeséli valaki is az agyamban, az elmémben, el tudom ezt a hiedelmet tárolni, és tudnom kell, és ez nagyon fontos, ez manapságban hajlamos az ember elfelejteni, hogy az, amiről azt hiszem, hogy tudom, igazából egy hiedelem. lehet, hogy ez egy olyan hiedelem, aminek a 90%-a igaz, mert megtapasztaltam, úgy van, biztos. De lehet, hogy 90%-a hamis, mert sok torzításon átment, valakinek a meséjéből öt személyen keresztül jutott hozzám, és egyáltalán nem biztos. Ugye? Ez a dolog vele, hogy igazából ugye minden hiedelem egyfajta absztrakció. Amikor azt mondom, hogy tegnap így volt, vagy holnap így lesz, ez absztrakciós készséget igényel. Egy kutya, aki nagyon értelmes állat, azt nem lehet neki elmagyarázni, hogy a cica az tegnap volt itt, és holnap megint jön. Ha azt mondom, hogy cica, akkor nézzük, hol lehet elkapni a kratját. Most. Múlt és jövő a kutyának nincs, és az állatoknak sincsen. Emlékeznek, ha valami az emléküket előhívja, hogyha itt meglát valamit, akkor az elhető dolgot fog eredményezni, azt lehet, de mindig elő kell csalni. Az ember az egyetlen, aki ül magába, és gondolkodik mindenféle olyan dolgon, aminek semmi jele a környezetében. Gondolhatok arra, hogy egy bárna úszik a tengerbe, holott se tenger, se bárna, se úszás. Tehát az ember el tudta a hiedelmek segítségével, el tudta a valóságtól szakítani a gondolkodását, ennek rengeteg előnyös és tényleg általános tulajdonság is van. Csak úgy mellesleg ugye az, hogy a közösséghez tartozom, hogy az van, hogy az volt, hogy az lesz, ha én már nem leszek, hogy az fölöttem van és meg tud segíteni, megtámogatni. Ennek az elgondolásához kellett ez az absztrakciós készség. Ha ez nem lenne, akkor hát jó, egy csoport, ott a Józsi meg a Iszé, de nem tudok velük beszélgetni, az nem lesz soha emberi tevékenység. Csak akkor lesz emberi tevékenység, ha kommunikálni tudok, hiedelmeket cserélni, megosztani, beszélni róla, hogy mi igaz belőle. Minden gondolat tulajdonképpen hiedelem, környezetről, önmagunkról, minden hiedelem ilyen konstrukció, történet konstrukció, de a hiedelmek is konstrukciók, és nagyon stabil konstrukciók. Az emberek azt sem veszik figyelembe, hogy olyan sok hiedelem van a fejünkben, amit hallottunk, és esetleg már generációk óta mondják, és közben már rég nem igaz. Egy példát mondok rá, mert ez mindig szokta örülni, ott látni egy sült húst egy tepsibe. Egy antropológiai kongresszuson egy pár éve egy fiatalember elmesélte, hogy mert van egy barátnője, és minden hétvégén együtt főznek, sütnek, és neki föltűnt egy fura viselkedés, hogy a barátnője, amikor vesznek egy nagy comb darabot, akkor mielőtt beteszi a tepsibe, egy vastag szeletet levág belőle, és azt úgy oldalt rakja, csúcsüti meg. És hát nagyon jó, semmi baj vele, de őt érdekelt, hogy még kell levágni abból egy darabot. Kérdezte, és a lány mondta, fogalma sincs, ezt így kell csinálni. Ő a mamájától tanulta, nem ízlett, de miért? Nem tudja. Elmentek a mama. Ezt mama meghallgatta, hozta csapta a kedvét. Édes gyerekeim, fogalma sincs. Mindig így csináltuk, ezt így kell csinálni. Hát a nagymamától tanultam, még él, megkérdezte. Nagymamához, véghallgatta, jó nevetett, és azt mondta, édes gyerekeim van, akkor én fiatal asszony voltam, kicsi volt a tepsi. Ezért kellett levágni, hogy elvitt. Na, ugye ez a hiedelem tipikus története. Van egy pont, hogy igaz, hasznos, azért kell levágni, mert nem fér el. És utána az úgy marad, senki nem törődik már vele, mert úgy kell csinálni, mert az a hiedelem, hogy a mamától csak jó tanulunk, és azt át kell adni, és ez a harmadik generáció is megjelenik, és ha egy ilyen kukacos, tudós féle nem jönne, akkor még a negyedik generáció is. Ezt csak egész röviden, ezt végig gondolhatják, hogy nagyon komplex hiedelem konstrukciók is vannak. Vallás, tudomány, filozófia, matematika, ideológia, politika, mindenféle nagyon összetett rendszerek vannak, amelynek rengeteg eleme van, amit külön-külön meg se lehet próbálni bebizonyítani, mert az embereket nem érdekli. Az embereket valamilyen leegyszerűsített hiedelem séma érdekli, ha megbízható helyről jön, elhiszi, hogy aztán tényleg úgy van-e, az egy másodrangú kérdés, és kevés ember érdekel, hogy ez tényleg úgy van-e. Hosszú távon, több generáció alatt, persze a gyakorlat befolyásolja az, ami veszélyes hiedelem, hogy mondjuk gyilkos galócával ízesítsük a bablevest. Ez hamar kimenne a divatból, mert aki kicsit sokat rak bele, ott a baj lenne, előbb-utóbb rájönnének, ez egy rossz hiedelem. Ha valami olyat tesznek, ami nem árt, csak hülyeség, az meg megmarad. Amúgy ez a sőkúcsoló. No, közben nagyon sokan lettünk, a hiedelmek is meg sokszorozódtak, és egy internet, televízió, mobiltelefon, média iszonyatos hiedelem tömeg ömlik minden emberre, és senkinek nincs ideje, lehetősége arra, hogy az egy-egy hiedelmet szemügyre vegyen, hogy na, most ez tényleg így van. Tényleg lehet a lugossá tenni a szervezet pH-ját. Vagy tényleg használnak-e azok a vízes oldatok, amik homeopátia néven adnak az embernek jó drágán, hogy hasson, mert tényleg hat, mint a placebo úgy hat, és aki adja, az sokat keres rajta, mert tiszta víz. De ha elhiszem, akkor egy csomó dologba segít. Tehát ez egy olyan hiedelem, amit lehet vitatkozni, hogy ez rossz hiedelem, vagy nem. Amíg nem, nincs komoly bajom, addig nem árt. Amíg komoly bajom van, előbb-utóbb csak orvoshoztam. Na, ez itt a reklám helye. Mindenféle könyvekben ezekről lehet olvasni. Akinek az a hiedelme, hogy érdemes olvasni. És köszönöm szépen, hogy meghallgattam.